bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 23. Zsoltárral kezdjük az Isten tiszteletünket. Helyünket elfoglalva a 210-es énekünket keressük ki. Ritkán szoktuk énekelni, de ismerős, és próbáljuk meg jó tempóban énekelni.
Thank you.
a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megíratott a mi számunkra a 37. Zsoltárban.
Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, fény derít jogodra. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös. Körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosok öröklik a földet, és teljes békességet élveznek.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezért a mai napért, és arra kérünk, hogy miközben körülöttünk kiderül a világ, belül is kezdjen valami kiderülni, belül is legyen bennünk fény, mert olyan sok minden lenyomja, elsötétíti a szívünket, lelkünket, a gondolatainkat. Olyan sok minden tesz bennünket depressziósá, reménytelenné vagy fáradtá. Hogy lássuk meg a te igédben a jövendőnek a reménységét. Hogy tapasztaljuk meg azt, hogy te személyesen is megszólítasz az írásnak szavain keresztül. Hogy éljük át azt, hogy megelevenednek a régi történetek, a régi betűk, és itt és most személyre szóló üzenetté válnak. Te megcselekeded ezt, te ígéreted szerint, szent lelked által. Nyisd meg a mi szívünket, nyisd meg a mi fülünket, valóban mélyére menjen a te üzeneted, átformáló erő magvetésé legyen, így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Na, akkor egy jó, erőteljes áldásbékességet kérek. Áldásbékesség. Na, ez az, köszönöm szépen. Hát kérem szépen, majd különös dolgot mesélek el nektek. Én nem tudtam megfejteni, de hát azért mondott valamit a dolog. Ugye, néhány nappal ezelőtt még nagy hó volt, és valamikor a múlt héten figyeltem fel valamire, hogy ott az ablak alatt a cseresznyefa környékén van egy nyom a hóban, de nagyon érdekes nyom volt. Ez egy a másfél méteres csík, több csík volt a mély a középen, és csíkok mellette két oldalt, se eleje, se vége. Nem is látszott, hogy oda ment valaki, nem is látszott, hogy állat ment volna oda, vagy egy ember, elérni nem lehetett, és ez teljesen ott volt ez a szabályos, hosszú csík, ezekkel a kisebb csíkozásokkal, és csak észrevettem, hogy ez hogy került ide. És minél tovább gondolkodtam, annál titokzatosabb lett a dolog, hát senki nem ment oda, semmi nyomot nem látok, állat nem igen csinál ilyet, ember nem ment oda, hova csak látszanak. Hát milyen lehetőségek vannak? Hát nagyon kevés van, mert hát oldalról nem jött, alulról nem jött, mert honnan jöhet még? Hát maximum felülről, na de ott nem láttam azt, hogy ott startolt volna valami. Hát mi startolt volna? Vagy landolt volna? Mini UFO, vagy mi? Semmit nem láttam. Hát be kellett látnom, hogy én ezt nem tudom megfejteni. Nem tudom elképzelni, nem tudom kitalálni. Voltak mindenféle gondolataim, hogy talán madár, talán elkapta a macska, de nem. Nem láttam semmi kuszált nyomot. Tudomásul vettem, hogy ez egy nem világosan azonosítható nyom. Na de hát ha már ott volt, aztán most már szépen elolvadt lassan, ugye, úgyhogy már nem is látszik, hogyha akarjátok, elhiszitek, hogy ez tényleg így volt, de van rá tanú, mert valakinek megmutattam, hogy hát akkor most mit kezdjünk egy ilyen nyommal? Mit kezdjünk egy ilyen nyommal? Mit mond ez nekünk, ha már egyszer ott van a kertben? És rájöttem valamire, hogy lehet, hogy ez mégiscsak felülről jött ez a nyom, és ez azt jelenti, hogy valahogy így kapjuk az életet is, nem? Teremtés történetben ezt olvasom, hogy lőn az ember élő lélekké, Isten az ő lelkét, az ő életét lehelte belénk. Aztán adta nekünk felülről, aztán egyszer visszavette. Egy nyomot hagyunk a hóba, minél hosszabbat, minél szebbet, minél szabályosabbat, annál jobb. De így kapjuk az Isten ajándékait, az ő szent lelkét is, az ajándékait is, az ő üzeneteit, fölülről jön. Nem emberek csináltak ott valamit, nincsen ott összetaposva semmi, és egyszer csak bennünk van az Istennek a szeretete, igéje, és reméljük, hogy bennünk is marad. Hát nekem ez a nyom a hóban ezt mondta, hogy valamit fölülről kell mindig kaptunk az Istentől, és reméljük, hogy mi pedig valami nyomot hagyunk ebbe a világba, lehetőleg jót, szépet, szabályosat, ügyeset. Oké? Bologassa. Köszönöm szépen. Szervusztok, áldás, békesség. Új, ez nagyon cicon-cincó volt. Na, a 174. dicséretünket keressük meg. 174. dicséretünket, igen. Istennek igéjét olvasom Lukács evangélium a 13. részéből, a 10. verstől a 17-ig, a következőképpen. Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton, íme volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott 18 éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: asszony, megszabadultál betegségedből. És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. A zsinagógai előjáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz: 6 nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek gyógyítatni magatokat, ne pedig szombaton. Az Úr így válaszolt neki: képmutatók, vajon szombaton nem oldja el mindegyik kötök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit 18 éve megkötözött a sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton? Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyájan megszégyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy kis műhely titok félével kezdeném. Általában igyekszem a kalauz szerinti igéket venni, ha nem is mindig teljes pontossággal. Ennek az egyik fő oka az az, hogy sok lelkész teszi ugyanezt ebben az időben, az egyházunkban, és ilyenkor egy közösséget is alkotunk az ige által, de a testvér gyülekezetünk is Erdélyben hasonló módon halad előre, akikkel lelki-szellemi közösségben vagyunk. Mai igének azonban van még egy különössége, amikor arra döntésre jutottam, hogy ezzel az igével kellene nekem szolgálni, és reméltem azt, hogy nem az én egyéni döntésem csupán, akkor szokás szerint elkezdtem ilyenkor mindig anyagokat gyűjteni, megnézni, hogy vajon nálamnál okosabbak miket írtak, és azt láttam, hogy ezek a biblia tudósok összeszedegették, összehasonlították Jézus gyógyításait, a szombatnapi gyógyításokat, és megállapították, hogy ennek a meggörnyedt asszonynak a története, ez egy kicsit másképpen van elmondva, mint a többi, de száradt kezűre gondoljunk például, vagy a viszkórosra, ahol Jézus fölteszi a kérdést, mindegy, a zsinagógába először, hogy szabad-e szombatnapon gyógyítani, lehet mondani, hogy kezdeményez egy vitát, egy konfliktust is akár, és aztán gyógyítja meg, és aztán hát megvan mondjuk így ennek a menete, és itt azt állapították meg, ez a történet nem teljesen stimmel ennek a sémának, és voltak, ezt mondta, ez nem annyira a Jézusi rendnek megfelelően írta le Lukács a történetet. Azt gondolom, hogy biztos, hogy így kapta, amikor gyűjtögette, de valahogyan ezzel a történettel kicsit megakadtak, és aztán még egy érdekességet, és aztán már ezt nem folytatom, hogy elkezdtem utána keresni, hogy a egyébként nem kevés különböző igen magyarázatos és prédikációs kötetemben mit írtak róla, és az derült ki, hogy írtak az előtte lévő igékről, írtak az utána levőkről, ez mindegyik kivétel nélkül kihagyta. És tulajdonképpen akkor kezdett nekem derengeni az, hogy valahogy így a tudat alatt, vagy a fél tudatban hogyan működnek ezek a dolgok, beleakadtak ebbe a történetbe, aztán úgy el is hanyagolódott. Ez a szerencsétlen asszony, aki nem elég, hogy meggörnyedve élte a maga nyomorúságos életét, még ilyen értelemben is az ő története kicsit mellőzötté vált. És így aztán szolidáris lettem vele, hiszen bizonyára nagyon nehéz és nyomorúságos élete volt. Hát nem tudott lépést tartani a többi asszonnyal. Sok fájdalmat élhetett át, lelkileg viselni kellett ezt a sérült mi voltot. Aztán a zsinagógába elmehettek ugyan a nők, ott szépen a háttérben, mint a mondjuk itt aztán, hogy a karzat alá kell a hölgyeknek menni, és ott álljanak, és ne jöjjenek előrébb. Képzeljük el ezt a képet. Tehát ott lehettek, tehát nem szólhattak bele magában, az Isten tiszteletben sem vehettek részt, csak meghallgathatták, hát még aki ilyen nyomorultul élte az életét, bizonyára így is néztek rá, ugye sok gyógyításnál, akár a vakon születettnél, ugye kivétkezett ez vagy ennek szülei, valamit rátett az Isten, biztos megérdemelte, és ugye ezt mondja az írás is, hogy a betegség lelke volt benne, nem megszállottnak mondja, de az ember ölő munkájának következménye volt az ő betegsége. Hát mindent összerakva így mondanánk, hogy halmozottan hátrányos helyzetű volt ez az asszony. És milyen különös, hogy Jézus ajatt, hogy elkezdene vitatkozni a farizeusokkal, azonnal odafordul ez az asszonyhoz, aki a háttérben van, és hát nem tesszük be az igébe, ami nincs benne, de azért szabad biblikusan kicsit fantáziánkat elereszteni. Talán, ahogy mondtam, kapott megjegyzéseket, célozgatásokat a saját asszony társai, hogy elmennek mellett, és kihúzzák magukat, hogy íme mi egészségesek, szépek vagyunk. És lehet azt gondolni, hogy, hogy ebben a nyomorúságban él, és az az oka annak, hogy Jézus itt egy kicsit másképpen cselekszik, mint a többi szombatnapi zsinagógai gyógyításnál. Nem a tanítás a legfontosabb, nem a farizeusok meggyőzése, hanem ez az asszony a maga nyomorult voltával, terheket cipelő életével. És itt minden szónak jelentősége van, de Jézus meglátta. Különös dolog, hogy hátul áll, biztos elbújva, és mégis fontos az Isten igéje. Az ő számára ott van az Isten tiszteleten, a közösségben, még ha semmit nem jelent az ott léte, és 18 év alatt nyilván megértette azt is, hogy így fogom leélni az életem. Mégis ott van, ahol az Isten igéjét, beszédét magyarázzák, és ezért adatik az a pillanat, a nagy pillanat, hogy Jézus meglátja. És nem csak az asszony érdeme ez, de mégis kereste az Isten, kereste a válaszokat a saját életére, ott volt a zsinagógában. És aztán mondja az ige, hogy előszólítja a névtelenségből, a háttérből, amelyik azért el is rejti a maga védettségében, ki kell menni középre, bizonyára volt nála valami bot is, és ott áll a tekintetek tüzében. Nem egyszerű pillanat ez, és ellenkezni sem mer, hiszen a tanító szólítja őt ki, és Jézus megint nem kérdez, nem használja ki a már igazából izgalmassá lett pillanatot, hogy megszólítsa a farizeusokat, hanem meggyógyítja rögtön ezt az asszonyt. Asszony, megszabadultál betegségedből, és rátette a kezét. Mi történik ebben a pillanatban? Isteni szó hangzik el az asszony fölött, és hatalmas belső isteni erők lépnek munkába. Kézrátétel ennek a külső jele, hogy az Isten szent lelke gyógyító erői működnek, és azt mondja az írás, hogy ő nyomban felegyenesedett. Ez egy nagyszerű pillanat, amikor valaki felegyenesedik az Úr szavára. Nagy dolgok történnek, és azt mondja az ige, hogy és dicsőítette az Istent. Nem csak a teste, hanem a lelke is kiegyenesedik ebben a pillanatban. És ez egy rendkívüli pillanat a zsinagógában, mert ez az asszony azt teszi egyébként, amit nem tehetne, sem a többi nőtársa sem, hangosan dicsőíti az Istent. Tehát nem csak meggyógyul, hanem többet mer, többet tesz, mint amennyit a saját közössége nő tagjai tettek eddig. Dicsőíti az Istent, az zsinagógai Isten tisztelettel, ahogy csak a férfiak szólalhattak meg. Nagyon szép és kerek ez a történet így, és azt gondolom, hogy sok lelki gazdagsága van, és viszi előre a szívünket, de van egy másik fele is a történetnek. Megrendülnek, mint egy a vezető, különösen a zsinagógai előjáró, és nem meri közvetlen ugye, Jézusnak címezni a szavait, hanem de egy elsüti a levegőbe ilyen többes számba, hogy 6 nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek gyógyítani magatokat, ne szombaton. Ez milyen kiábrándító, ezután a történet után ez a megmozdulás, mert az ő számára itt nem az irgalom nagy pillanatai történnek, hanem rendzavarás. A szombatnak a kidolgozott részleteiben szépen összerakott rendje nem akar működni. Milyen lélektelen és tulajdonképpen lelketlen ez a hozzáállás is. Világos dolog, hogy Jézus számára egészen más a rend, mert a rend az a belső rendnek kifejezése. És nem mondja Jézus azt, hogy változtassunk meg a dolgokat, a rendet, a hagyományt, a rítust, maga is gyerekkora óta gyakorolja, nem tulajdonképpen azt mondja, hogy vegyétek észre a kivételt. A szombat rendszabályai, azok nagyon aprólékosan ki voltak dolgozva, éppen az állat itatásra is hivatkozik Jézus, az is megvolt, bár teljesen természetes volt vidéken, hogy szombaton a melegben megitatják az állatot, de azért voltak szabályok, hogy hány könyöknyi szabad menni, azt hiszem 2000 volt könyöknyi, akkor ha csökönyös az állat, akkor nem kell vele foglalkozni, mert elfogynak ugye a lépések. Verni se szabad ilyenkor az állatot, ez nagyon rendes dolog, mert hát az is komoly munka, ugye. Aztán nem lehet oda vinni neki a vizet egy edénybe, de ha kiöntöm a földre, és az állat felissza, az már maga csinálta, úgyhogy tehát megvoltak, ugye szépen egyik szabály a másik után, és ugye elcsiszolgatták, eldolgoztattak rajta a rabik, a tanítók, és Jézus arra világít rá, hogy tudnak nagyvonalúak lenni, amikor az anyagi érdekeik úgy kívánják, de nem irgalmaznak Ábrahám leányának, a saját népükből valónak. Az állatnak irgalmaznak, az embernek nem. Az az Isten tiszteleti parancs, amelyik megtiltja a segítséget, az Jézus, ez nem összeegyeztethető az Isten akaratával. Ez nem Isten akarata, akárhányféle szabály és akárhányféle törvény van. És ezért mondja, nem egyszerűen az, hogy de igenis lehet segíteni jószívűségből szombaton is, hanem azt mondja, hogy kell. Kell segíteni, kötelező. Ha a szamarat el tudod oldani szombaton, hogy megitasd, akkor Ábrahám lányát fel kell oldani a betegség sátáni kötelékéből. És Jézus kihangsúlyoz mindezt szombaton. És itt ugye meg kell állnunk egy kicsit, és megpróbálni egy picit mélyebbre ásni. Mire utalt a szombat ünnepe? Az a teljességre utalt, az eljövendőre, hogy a teremtés történetben szombat nem munkaszüneti nap, hanem a teremtés teljességre jutása, az Istennel való közösségnek a szent ideje. Mózes 5. könyvében is ott van 10 parancsolatot, kicsit másképp indokolja szombatot, ott az egyiptomi szabadításnak a való emlékezésnek az ideje is, hogy a kettőt egymás mellé tesszük, akkor ez gyönyörűen meg, miről szól a szombat. És azt is olvassuk itt a Mózes 5-ben, vagy 5. Mózesben, hogy hozzáteszi ott, hogy hat pihenjen szolgád és szolgálód hozzád hasonlóan. Ez egy nagyon szép vonása ott a 10 parancsolatnak, nem szoktuk, mindig a Mózes 2-ből vesszük, hogy a szombat van az emberért, már ott van a törvény, hogy hat pihenjen, te szolgál, ne csak te, hanem ő is, még a rabszolgád, még az állatod is. Ez a törvénynek az eredeti gondolata, hogy a szombat van tulajdonképpen az emberért, azért adja az Isten. Akkor kell átélni valamit abból a teljességből, amit az Isten uralma, az ő közelsége, országának közelsége jelent. Akkor van a szabadulásnak, a gyógyulásra alkalmas, nap. Arról beszél a szombat, hogy egyszer majd az egész teremtett világ teljességre jut, egészségre jut, és mindenki benne. És az Isten népe várja ezt a teljességet a Krisztusban, már most tapasztalja. Ugye a zsidókhoz itt levélből sokan ismerik azt a igerészt, amikor az Isten népének a szombatjáról, nyugalmáról beszél, melyet az Isten az ő népének szánt, az egyiptomi kivonulások, sok küzdelme, viszontagsága után, de aztán az engedetlenség miatt, ugye nem mennek be az Isten nyugalmába, mondja levél szerzője, de most újra itt a lehetőség teljessé válni, egészé lenni, gyógyultá lenni, felegyenesedve részesülni az Isten békességéből, nyugalmából Krisztus által. Hát erre a gyógyulásra vár az Isten népe, erre van szüksége a gyülekezeteknek, nekünk magunknak, És nyilván erre van szüksége a mi népünknek is, amelyiknek számos tagja már régóta nem tud felegyenesedni semmi módon. A megrendítő statisztikákat már meg se halljuk, olyan döbbenetesek, a betegség lelke nyomorítja, testileg, lelkileg, megkötözötteknek a országa vagyunk, tehát mi a dolgunk nekünk keresztényeknek? Először is tudomásul venni, hogy segíteni, valamit tenni, ott nem lehet, ha nem jó lenne, hanem kell. Megint csak a zsidó levelet idézem, amikor az Isten népének szombatjáról beszél, és azt mondja, hogy ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. A templom, az Isten tisztelet, az a gyógyulás, külső-belső tisztaság, a felegyenesedés helye. Kemény szívű nép, Isten tisztelete nem vezet be az Isten nyugalmába, azaz a vele való közösségre, a teljességre, képmutatásra vezet, ítéletre, így olvassuk, hogy megszégyenülésre vezet. De vezethet gyógyulásra, örömre, Isten dicsőítésére, milyen érdekes, hogy dicsőíti ez az asszony az Istent, és azt mondja, történet végén pedig a sokaság örült mindazoknak a csodáknak, melyeket ő vitt véghez. Tehát az egyház gyógyító és örvendező közösség, ez az asszony a szíve mélyén várt azért valamit, ezért ott volt mindig, bizonyára minden alkalommal, a maga betegségével, terhével, alig ha gondolta, hogy az ő életében még eljöhet az a pillanat, hogy kiegyenesedik, és megkapta Jézustól, és legyen ez a mi imádságunk, most különösen bőjtve, hiszen elkezdődött a bőjt, a gyülekezet közösségében, egyéni csendességben, hogy éljük meg hétről hétre, a hetedik nap teljességében a teremtő és szabadító Úr irgalmas, gyógyító, felemelő szeretetét, hogy valóban kiegyenesedjen a lelkünk, szívünk és a testünk is. És azt gondolom, hogy ezzel a reménységgel várhatjuk az ő szavát, ezzel a bizalommal ránk következő időkben is, nem elfelejtve ugye azt, hogy a reménység és bizalom esztendeje 2010, ami gyülekezetünk számára, és az a reménységünk, hogy be is megyünk ebbe, mint az Isten szombatjába, egészé, egészségessé, örömtelivé válva. Isten így áldjon meg bennünket. Amen. Keressük a 379. énekünket, és ennek az első, 5. és 6. versét, 379, első, 5. és 6. versét énekeljük, ez sem annyira ismert, de megtanuljuk, figyelünk.
Thank you.
Magasztalunk téged, édesatyánk, azért, hogy újra és újra megbíztasz bennünket. Köszönjük, hogy elküldted azt, akiben a te gyógyító erőit kiárattak erre a világra. Elküldted azt, akiben való hit fölemel bennünket, fölegyenesít bennünket, és örömmel tölt el, és dicsőítünk téged általa. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, az evangéliumot. Köszönjük neked, hogy követhetjük őt, és hihetünk benne, és kapjuk a léleknek ajándékait. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, a meggörnyedtekért. Hadd könyörögjünk azokért, akiket már nagyon roskasztanak, nyomasztanak a terhek. Nagyon súlyos, nehéz helyzetek alakulnak ki tömegesen, és bizony késik a segítség, sokszor így élik át, és hadd könyörögjünk azért, hogy ezek a helyzetek, ezek az életek megoldódjanak. És különösen könyörgünk most azokért, akik nagyon súlyos betegségeknek a hordozói. Hogy könyörögjünk azokért, akik fizikai és lelki értelemben is átélik azt, hogy megkötözöttek, hogy betegségnek a lelke erősebb náluk, a te csodálatos erőiddel meggyógyulhatnak. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te itt vagy közöttünk ígéreted szerint, és mindig újra és újra reád nézünk, és láthatjuk azt a teljességet, amire te vezeted a te népedet, hívod őket, mindnyájunkat. Köszönjük, hogy nincs különbség, akár külsőre látszólag egészséges, vagy akár beteg valaki, mert mindenki hozzá tartozik, és te mindenkit meggyógyítasz, mindenkit üdvözítesz, aki meghallja a te szavadat. Szentlélek Isten, tölts be bennünket a te erőiddel, tölts be bennünket az örömnek, a dicsőítésnek lelkével, légy velünk, és őrizd meg bennünket, mindnyájunkat, Szent Háromság, Úristen, hallgass meg a mi imádságunkat. Most különösen azokért, akik nagy és nehéz terhet hordoztak, akik valóban roskasztóan súlyos csapást kaptak, megálltak szerettük sírjánál, és úgy érezték azt, hogy nem lehet ebből felállni, kiegyenesedni, de vigasztaló szent lelked meg tudja ezt cselekedni. Így könyörgünk a sírókért, árvákért, könyörgünk gyülekezeteink időseiért, betegjeiért, a gyermekekért, a kicsinyekért, és azokért, akik a munka dandárját végzik és viszik a terheket. Erősíts meg mindnyájunkat, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem azt, hogy most Isten tisztelet után szeretett vendégséget tartunk a gyülekezeti teremben, megszokott hó végi szeretett vendégséget, és arra kérem a testvéreket, hogy menjenek be. Ma a férfi kör az, aki a vendéglátást szeretettel elvégzi. Már emiatt is örüljünk annak, hogy ilyen házias férfiak is vannak itt, vagy mondjuk így, hogy háziasított férfiak, akik ilyeneket tudnak. Hirdetem a délutáni ifjúsági órákat, kedden a babamama kört, és igen fontos, hogy egy egészen rövid, de rendkívüli presbiteri gyűlést tartsunk kedden este 7-kor, mert a végleges formációját a zárszámadásnak, költségvetésnek el kell fogadnunk, és aztán minél előbb beadnunk. Hirdetem azt, hogy csütörtökön az énekkar, megvan a 8 órakor a női bibliaóra, Azt hiszem 8-kor van. Itt a Marian? Nincs, nem látom. Jó. Énekkar van 6-kor, és 7 órakor pedig Ádám kör. Ez a parókián lesz most. Tehát most csütörtökön Ádám kör a parókián. És még egy fontos hír, hogy ebben a hónapban még egy vesperást tartunk szombaton, mert a rákövetkezendő héten, hétfőn, illetve a rákövetkező hét végén, ahogy szokott lenni a hó első szombatján, ez most elmarad, de nem akarjuk, hogy kimaradjon, ezért februárban 2 lesz. Tehát szombaton 6 órakor vesperás istentisztelet lesz. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten is megálltunk Rabattal felett, végső búcsút vettünk Barta József atyánk fiától, életének 64. évében. A vigasztalás igéit a 103. Zsoltár alapján hirdettük, hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk, az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága, ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. Isten vigasztaló lelke legyen a megszomorodott szívű hozzátartozókon, és a gyülekezet imádsága szeretetébe ajánljuk a gyászoló családot. És akkor átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, fontos, hogy a héten, tehát szerdán 10 órakor lesz a Nők Világ Imanapjával kapcsolatban az alkalom, és itt a vendég dr. Pásztor Jánosné, a gyülekezetünk volt lelkész felesége és a Református Nőszövetség elnöke. Este is lesz szintén a Világ Imanappal kapcsolatban egy alkalom. Múlt héten már hirdettem, hogy a Duna melléki református egyházkelet életét bemutató kiállítás még nyitva van, és papír szerint véget is kellett, hogy érjen a héten, de mint kiderült, meghosszabbították március 21-ig, tehát éljünk még ezzel az alkalommal, illetve ebből az alkalomból meg is jelent egy kötet, ami nagyon sokoldalúan mutatja be Duna melléki reformátusság hatását a nemzetünk életére. Erre is szeretném fölhívni a figyelmet. Készüljünk arra, hogy február 27-én délelőtt 9 órakor lesz a gyülekezeti terembe a látogatói körzetgazdai találkozó, és mindenkit várunk, aki időt és energiát tud szánni arra, hogy figyeljünk egymásra, tartsuk számon egymást. A idei legfontosabb anyagi célunk az az lenne, hogy a költségvetést letekintettük, hogy a diakónia havonkénti rendszeres támogatása erősödjön meg, tehát kéne, hogy újabb gyülekezeti tagok bekapcsolódjanak ebbe. Kérem, hogy Fóri István testvérünknél jelentkezzenek, akinek van erre elhívása. A gyülekezeti tábor pedig július utolsó hetében lesz, erre is lehet jelentkezni. A gyülekezeti naptár van még mindig van példány, úgyhogy ezt lehet vinni. És ugye a szeretett vendégségről már volt szó, mint az Ádám kör vállalt ezúttal, tehát kérem a testvéreket, hogy éljünk itt a közösség lehetőségével. Továbbá fontos szolgálati lehetőség az a Halacska Református Óvoda, ahova várjuk a gyülekezeti tagunk gyermekeit, unokáit. Ne felejtsük el a jelentkezést időben, mert nagyon kevés helyünk van, de hát mindenképpen szeretnénk a gyülekezeti tagok számára helyeket biztosítani. Ugye elindult az adó bevallás szezon, az 1%-ot egyrészt várjuk a közegyház számára 0066-os kóddal a Magyarországi Református Egyháznak, amiből a közegyházi feladatokat szoktuk ellátni. Ebből az összegből a gyülekezet nem kap egy fillért se, tehát amikor ezt mondják, hogy a államtárgyal a gyülekezetet, akkor ezt kérem mindenki nyugodtan utasítsa vissza, az állam nem tartja el a gyülekezetet a gyülekezi tagok tartják el. De viszont lehet segíteni egy másik 1%-kal, a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak fölajánlott 1%-kal. Érdemes ezt a gondolatot az ismerősök körébe is terjeszteni, mert nagyon sokan vannak, akik nem is tudnak arról, hogy mi minden történik egy gyülekezetben, és ha csak az ember elmeséli neki, van több ilyen ismerősöm is, azt mondja, hogy hát akkor inkább nektek adom. Tehát aki ilyen, úgyis mindegy, hogy kinek adom, akkor inkább tényleg adják nekünk, segítsük őket ebbe, főleg olyanok, akiknek sok emberrel van kapcsolatuk, ezt nyugodtan föl lehet hozni bármilyen helyen. És végül, de nem utolsó sorban kaptunk egy tájékoztató papírt a Magyarországi Református Szeretett, Magyar Református Szeretett Szolgálattól, ugye ott a kuratóriumi elnök Pál Sándor gyülekezeti tagunk is. Ugye ők elsőként érkeztek Magyarországról a haiti földrengés segítésére, kérnek támogatást, illetve van benne egy kis beszámoló, a kijáratnál el lehet vinni egy pár példány belőle, illetve hát előre készüljünk arra, hogy a Budafoki Esték sorozatban ők bemutatkoznak a gyülekezet köreibe is, tehát számítsunk erre, hogy majd jönnek. Köszönöm szépen, és akkor még a kijáratnál majd lesz egy adag azokból a adatlapokból, amiben azok jelentkezhetnek be a gyülekezeti névjegyzékbe, akikről még eddig nem tudunk, mert többen szoktak ide járni, de aztán egy idő után nem tudják, hogy ők hogy tudnak itt a hivatalos adatok közé bekerülni, hát ez a módja, hogy ki kell tölteni egy adatlapot. Köszönöm szépen!
Szépen, és keressük ki az 512. dicséretünket, és énekeljük el befejezésül, szólj hozzám, Uram! igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Amen. Áldás, békesség!